December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Na hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. A mai az 54. epizódunk, és rögtön bele is vágunk a témába, csak két gyors hirdetnivalónk van nektek. Az első az, hogy megjelent a legújabb bónusz epizódunk a Patreonon, melynek címe A műkincs tolvaj, aki ingyenes tévécsatornát követelt. A londoni National Gallery-ból egyetlen alkalommal loptak el egy festményt, és ez a lopás sem volt egy, hát egy megszokott bűncselekmény, ugyanis miután elemelték a képet, a tettesek, vagy tettes, rejtélyes leveleket küldött a sajtónak, amiben egy egészen különleges kéréssel fordult feléjük, többek között azzal, hogy az idősek számára legyen ingyenes a BBC csatornája Angliában. Az adásból kiderül, hogy elérte a célját, illetve hát nyilván kiderül az is, hogy ki állt a nem mindennapi festménylopás mögött, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi a történet vége, akkor gyertek a Patreon oldalunkra, ott meg tudjátok hallgatni, hogyha már Patreon támogatónk vagy, akkor először is nagyon szépen köszönjük, hogy támogatod a munkánkat, ha pedig még nem, de kíváncsi vagy erre az adásra, és a többi hét bónusz epizódra, akkor a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon tudsz csatlakozni a Patreon közösségünkhöz, és minden eddigi bónusz epizódunkat meg tudod hallgatni. A másik hirdetnivalónk az, amit már valószínűleg sokan láttatok a közösségi média felületeinken, hogy a Joy magazin jelölt minket a Social Media Award díjra podcast kategóriában, és hát már kitettük erről a posztot, ez egy ilyen közönségszavazós verseny, és számunkra nagyon megtisztelő, hogy jelöltek minket, úgyhogy ha szeretitek a csatornánkat, és szerintetek megérdemelnénk ezt a díjat, akkor arra kérünk, hogy szavazzatok ránk a joy.hu/SMA oldalon. Egy ember naponta egyszer szavazhat, szeptember 10-ig, ami azt jelenti, hogy igazából akár minden nap is szavazhattok, de ezt azért nem kérjük, ha bár persze nyilván senkit nem tartunk tőle vissza. Szóval röviden azt szeretnénk kérni, hogyha szereted a csatornánkat, és van szabad pár másodperced, akkor kérlek szavazz ránk ezen az oldalon. Nagyon szépen köszönjük!
A mai adással kapcsolatban pedig két további információ. Az egyik az az, hogy felkavaró témákról fogunk beszélni, tehát lehet, hogy valakinek felkavaró lesz bizonyos része az adásnak, úgyhogy erre direkt fel szeretnénk hívni a figyelmeteket. A másik pedig az, hogy egy közelmúltbeli eseményt dolgozunk fel, úgyhogy a tőlünk, hát mondhatjuk azt, hogy kevésbé megszokott módon viszonylag egy újabb történetet fogunk most nektek elmesélni, egy 21. századi történetet.
Kezdjünk is bele!
2012. októberében egy vasárnap délután Julie Case, egy anyuka, éppen a lánya közelgő születésnapi bulián gondolkozott. A kislány, Katie, aki éppen az 5. születésnapját ünnepelte, azt kérte az anyukájától, hogy a bulin halloweeni dekorációt tegyenek fel, mert szerette ezt az ünnepet, és nagyon közel is volt Halloween a születésnapjához. A család Portlandben élt, és Julie az anyuka ezen az októberi vasárnapon fogta magát, és eldöntött, hogy akkor elmegy vásárolni, és beszerzi ezeket a kellékeket, de aztán eszébe jutott, hogy már korábban pár éve vettek ehhez hasonló ilyen dekorációs kellékeket, úgyhogy kiment a fészerbe, és elkezdett keresgélni, amikor is ráakadt egy ilyen halloweeni dekorációra, úgyhogy be is vitte a lakásba, még bontatlan állapotban volt, és ott a lányával együtt elkezdték kibontani. Maga a dekoráció egyébként egy ilyen sírkőszerű, hát el tudjátok képzelni az ilyen halloweeni dekorációkat, egy ilyen sírkő volt, mondom rajta volt, hogy rest in peace, vagy valami hasonló, és akkor ezt kezdték el kibontani, amikor is a csomagolásból kiesett valami. A kislány felvette ezt a papírfecnit, és odaadta az anyjának, aki meglepődve látta, hogy egy kézzel írt levélről van szó. elborzadva olvasta végig, a levél tört angolsággal volt írva, időnként áthúzások és kínai írásjeleket is tartalmazott, és így szólt az üzenet.
Ha ön megvásárolt ezt a terméket, kérem küldje el a levelet a World Human Rights Organizationnek. Több ezer ember, aki a kínai kommunista párt üldözése alatt áll, örökre hálás lesz önnek. Ez a termék Kínában, a Masanjia munkatáborban, a 2-es részlegen, a 8-as egység által készült. Az itteni dolgozóknak 15 órát kell dolgozniuk naponta, nincs szombati, vasárnapi pihenőnap sem, nem állhatnak le, különben megkínozzák és megverik őket. Szinte semmi fizetést nem kapnak, csak 10 yuant egy hónapban. Akik itt dolgoznak, a büntetésüket töltik, ami többnyire 1-3 év, és tárgyalás nélkül kerültek ide. Sokan azért kerültek ide, mert Falun Gong gyakorlók, teljesen ártatlan emberek, akiket a kínai kommunista párt a hitük miatt börtönzött be, és gyakran több büntetést kell elszenvedniük, mint másoknak. Julie nem tudta eldönteni, hogy ez a levél valós segítségkérése, vagy csupán egy rossz vicc. Úgyhogy hát rákeresett az interneten a Masanjia szóra, és sokkoló dolgokat talált, ugyanis a fotókon bántalmazott emberek látszódtak, és megtudta azt is, hogy egy vallási irányzat a Falun Gong követői közül sokan raboskodnak ebben a börtönben, erről még később fogunk szót ejteni. Mivel vasárnap volt, ezért minden hivatal zárva volt, ezért hát a tanástalanságában Julie kiposztolta a Facebookra ezt a levelet, tehát lefotózta és feltette a Facebookra, azzal a kiegészítéssel, hogy ezt egy halloweeni dekoráció csomagolásában találta, és hát majd valamilyen emberjogi szervezethez akar ezzel fordulni. A levélen sem dátum, sem aláírás nem szerepelt. Julie tudta, hogy 2 éve vásárolta ezt a sírkövet a Kmartban, így nem tudhatta, hogy aki segítséget kért, vajon még börtönben van-e, vagy egyáltalán még életben van-e. Felmerült benne ugyan, hogy a levél lehet, hogy csak egy átverés, egy rossz vicc, de valami mégis azt rúgta neki legbelül, hogy komolyan kell venni ezt a segítségkérést.
Másnap a munkahelyén beszámolt a kollégáinak is erről a levélről, akik arra buzdították, hogy keressen fel valamilyen emberi jogi szervezetet. Julie fel is hívott néhányat, de mindenhol egy automata üzenetrögzítő fogadta, úgyhogy üzenetet hagyott mindenhol, de gyakorlatilag sehonnan nem hívták vissza. Julie megmutatta a levelet egy PR menedzsernek is, abban bízva, hogy ő majd kitalál valamit azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt nyilvánosságra hozni, vagy nagyobb nyilvánosságot adni ennek, és a PR menedzser azt javasolta, hogy valószínűleg az lenne a legjobb, hogyha a sajtóhoz fordulna a történettel. Julie ezt meg is tette, interjút adott egy oregoni lapnak, de úgy érezte, hogy ez nem elégséges, úgyhogy kapcsolatba lépett az Immigration and Customs Enforcement-tel. Ez egy olyan szervezet, aminek az a célja, vagy azt vizsgálja, hogy az amerikai piacra kerülő áruk, azok semmi esetre se olyan helyről kerüljenek a boltok polcaira, hogy azt valamilyen olyan helyen állították össze, ahol munkatáborban dolgoznak az emberek. Julie felhívta ezt a szervezetet, pár nappal később pedig 2 munkatárssal le is ült, és átbeszélte velük hát a levél tartalmát, és azt, hogy ő hogyan került elő a levél, és a szervezet emberei megígérték neki, hogy kivizsgálják az ügyet. Elküldtek egy levelet a kínai kormánynak, ez egy ilyen általános processz, tehát ez általában így szokott kinézni, ilyenkor küldnek egy levelet azzal kapcsolatban, hogy bizonyítsák, hogy ezek az adott tárgyak honnan származnak, és hogy ennek a szervezetnek a munkatársai, ha lehet, utazhassanak Kínába, és nézhessék meg, hogy hogyan készülnek ezek a konkrét tárgyak, de ezeket szinte kivétel nélkül mindig visszautasítja a kínai állam, tehát magyarán nem kapnak betekintést a szervezet emberei legtöbbször abba, hogy valójában hogyan készülnek el ezek a kérdéses eszközök. Hónapok teltek el, és a szervezet sem tudott semmit se csinálni, és hát ez az egész ügy, ez nem haladt előre. Julie pedig sokat gondolkozott azon, hogy a levél írója vajon kicsoda, férfi vagy nő, és hogy egyáltalán börtönben van-e még.
Három évvel korábban, 2009-ben a Massachusetts börtön mélyén egy Sunny nevű férfi egyre kevesebb reményt táplált az iránt, hogy bárki valaha megkapja majd a segítségkérő üzenetét. A helyzete kilátástalannak tűnt. Kikötözve feküdt egy vaságyon, a szája már több mint 24 órája ki volt peckelve, vagyis nyitva volt, így ki volt feszítve egy eszközzel, ami miatt már nagyon ki volt száradva a szája. Teljesen egyedül volt egy rideg fehér falu szobában. A szemüvegét elvették tőle, nem volt rajta, ezért homályosan látott. Zajt hallott, majd kinyílt az ajtó, és három ápoló lépett be rajta. Az egyikük egy tál pépes ételt hozott, a másikuk pedig csöveket, amiket a kényszer etetésekhez használtak. Nem sokára megérkezett az orvos, Dr. Xu, aki végrehajtotta ezeket a kényszer etetéseket. Ez egy nagyon kegyetlen és nagyon fájdalmas eljárás volt. Az orvos megfogta az egyik hosszú csövet, és Sunny orrjukába dugta, majd elkezdte felfelé tolni. A cső egyre csak haladt fölfelé az orrüregben, még visszakanyarodott és elérte a torkot, és innen lefelé ment a gyomorba. És amellett, hogy ezt nem tudom mennyire tudjuk elképzelni, mennyire fájhat egy ilyen procedúra, egyébként ezt le is írták a könyvben, hogy direkt annyira fájdalmas lehetették, amennyire csak tudták, vagyis nem használtak semmilyen síkosító anyagot ehhez. Nem is ellenőrizték, hogy a cső jó irányba halad-e. Ugye itt megvolt a veszély arra, hogy az, akin végrehajtják ezt a kényszeretetést, akár bele is halhat ebbe a procedúrába, mert hogyha a cső rossz irányba megy, tehát nem a gyomorba, akkor elérheti a tüdőt, és akkor belehalhat az ember. Tehát miután letolták a csövet Sunny gyomrába, az orvos egy fecskendővel felszívta a pépes ételt, és a csőbe fecskendezve leküldte Sunny gyomrába. Tehát igazából így etették, mivel a férfi nem volt hajlandó magától enni. Sunny orrából folyt a vér, miközben levegőért küszködött, majd hányni kezdett és elveszítette az eszméletét. Amikor magához tért, már éjszaka volt. A szája továbbra is nyitva volt a szájpecek miatt, és továbbra is ki volt kötve az ágyhoz. De ezúttal nem volt egyedül, mert vele volt egy őr is. Az őr az szintén egy rab volt, csak a rabok között voltak hát ilyen kápó-szerű rabok, akiknek az volt a feladatuk, hogy a többi fogvatartottat ellenőrizzék. Őket úgy hívták, hogy Sifang, ami körülbelül annyit tesz, hogy a négy megelőzés, mert meg kellett előzniük az öngyilkosságukat, a felkeléseket, a szökéseket és az egyéb felbújtó tevékenységeket. Erre a szolgálatra azokat a rabokat választották ki leginkább, akik valamilyen erőszakos cselekedet miatt kerültek börtönbe. Amikor Sunny felébredt, ez az őr őt figyelte. Megjegyezte, hogyha Sunny a szájpecek ellenére el tudott aludni, akkor biztos nem elég feszes ez a pecek, és majd másnap jelenti a feletteseinek. Éppen instant levest készített magának, amikor hirtelen minden előzmény nélkül egy adag csiliport szort Sunny nyitott szájába, aki ettől elkezdett köhögni. Az őr azonban nem érte be ennyivel, a férfi szemébe és orrába is szórt a csiliből, majd tormakrémet kent a szemébe. Sunny ordított a fájdalomtól. Könnyezni kezdett, és sokáig nem is tudta kinyitni a szemét, az őr pedig folytatta a leveskészítést, és ott evett, miközben a férfi mellette fájdalmasan ordított. Miután nagy sokára Sunny ki tudta könnyezni a szeméből a krémet, ez a tormakrémet, és újra elaludt volna, újra és újra csak arra a levélre gondolt, amit korábban írt, és azon töprengett, hogy valaki valaha elolvassa, és érkezik-e majd segítség. És nézzük is meg, hogy ki volt ez a bizonyos Sunny, és hogyan került ebbe a helyzetbe.
Sunny 1966. október 9-én született, ugye a kínai kulturális forradalom idején. Az édesanyja terhessége nem volt zöggenőmentes, tehát nagyon gyakran betegeskedett, és ez a kis Sunny-re is kihatással volt, ezt ő is örökölte, úgyhogy szinte az egész gyerekkorát végig betegeskedte. Gyakran volt lázas, izzadt és mandula gyulladása is volt. Élete első 7 évét a nagyszüleinél töltötte, A faluban, ahol éltek, kevés munkalehetőség volt, ezért a szülők elutaztak a városba, hogy ott dolgozzanak, és hát az unokát, hát a gyereküket, azt rábízták a nagyszülőkre. Ez egyébként egy nagyon általános és bevett szokás Kínában, úgyhogy hát nem akarok durva százalékokat mondani, de nagyon sok kínai gyerek ezért nem is ismeri a saját szüleit rendesen, mert külön vannak a hát gyakorlatilag munka viszonyok miatt, vagy munkahely miatt, és általában a nagyszülők vigyáznak rájuk. Amikor Szányi betöltötte a 7 éves kort, akkor a szüleihez költözött a városba, ahol nagyon jó tanuló volt, de nem voltak túl gazdagok. A szülei spórolt pénzéből sikerült egy-két könyvet vásárolniuk, és hát Szányi amennyire lehetett magába próbálta szívni a tudást, és minél többet szeretett volna megtudni a világról. Olvasott egy-két tengerről szóló írást is, ami nagyon felkeltette az érdeklődését, és elhatározta, hogy hajós kapitány lesz, és arra vágyott, hogy láthassa a tengert.
Szányi a legjobb tanulók közé tartozott, sok tanulmányi versenyt nyert, és a jó jegyeinek hála tagja lehetett a kommunista ifjúsági ligának, ami körülbelül, hát lehet, hogy erős a párhuzam, de olyan volt, mint a KISZ. Tehát kvázi egy kommunista pártnak az ifjúsági tagozata, és a legtöbben azért akartak csatlakozni ide, mert innen szinte egyenes út vezetett a kommunista párt tagságig, ami jobb karrier lehetőségekkel járt, mint hogyha valaki nem volt párttag. Mivel jól tanult és jó jegyei voltak, azon kevesek közé tartozott, akik kiválaszthatták, hogy hol szeretnének tanulni, ugyanis a legtöbb diáknak a jegyei alapján adták meg, hogy milyen területeken helyezkedhet el, vagy folytathatja a tanulmányait. Szányi a Dalian Műszaki Egyetemet választotta, mert Dalian egy kikötőváros, és a fiú meg akarta tanulni, hogy hogyan kell hajókat építeni. Az egyetemi évei alatt nagyon szerényen élt, napi 1 yuan költőpénze volt, ami körülbelül 16 centnek, vagyis 60 forintnak felelt meg. És gyakran inkább nem evett, csak hogy megvehessen magának egy könyvet, de volt olyan is, hogy ellopott egy-két könyvet, mert nem tudta magának megvenni. A szülei minden pénzüket elküldték neki, amit csak nélkülözni tudtak, de ez sem volt egy nagy összeg, és nagyon emlékezetes maradt számára, amikor egyszer meglátogott őt az édesapja, és elvitte őt grillcsirkét enni, mert az ő családja egyébként nem engedhette meg magának azt, hogy húst vásároljon. Ekkor az édesapja adott neki 100 yuant, ezt az összeget, ami körülbelül 15 dollár, hónapokig spórolta össze a fia számára, és azt tanácsolta Szányinak, hogy tanuljon angolul, mert az idegen nyelv tudás az, amivel igazán előrébb viheti majd az életben. És akkor még nem tudták, de ez volt az utolsó alkalom, amikor találkoztak, mert nem sokkal, hogy az apuka hazautazott, egy betegség miatt meghalt. Szányi a diploma után a Kínai Nemzeti Petróleum Vállalatnál kapott állást, ahol 7 évig dolgozott, amikor elhatározta, hogy megfogadja a szülei tanácsát, és tényleg angolul fog tanulni. Belevetette magát a tanulásba, és mivel nagyon szorgalmas volt, le is tudta tenni a nyelvvizsgát. A munkahely is támogatta abban, hogy tovább tanulja a nyelvet, úgyhogy befizették őt egy 3 napos nyelvtanfolyamra Chongqing városában.
1994-et írunk, ekkor Szányi egy 28 éves fiatalember volt. Az ösztöndíjas út során ismerte meg későbbi feleségét, Mayt. A lányjal egy táncos szórakozó helyen ismerkedett meg, és rögtön szimpatikusak voltak egymásnak, úgyhogy habár úgy nézett ki, hogy egymásba szeretnek, de a fiúnak sajnos el kellett hagyni a várost, mert csak 3 hónapos volt az ösztöndíja, úgyhogy sajnálatos módon elbúcsúztak egymástól. A fiú Pekingben kapott állást egy állami nagyvállalatnál, és már 2 év ott dolgozott, amikor azt a hírt kapta, hogy a kínai állam lakást biztosít bizonyos dolgozóknak, de csak akkor, hogyha ezek az állami dolgozók, ezek házasok. Úgyhogy Szányi elkezdett azon gondolkozni, hogy hogyan szerezhetne magának feleséget, és eszébe jutott Mei, akivel korábban találkozott. Úgyhogy fel is kereste ezt a lányt. Mivel Kína nagyon nagy, ezért nagyon sokat kellett utazni azért, hogy újra találkozzon a lányjal. Egy 13 órás út után láthatta ismét a lányt a lány szülővárosában, ahol nem sokat lacafacázott, és megkérte a lány kezét, amire May igent mondott.
May szülei azonban nem lelkesedtek ezért a házasságért, mert olyan fiút képzeltek el a lányunknak, aki képes róla gondoskodni. Sunny viszont szegény volt, és az egészségesen volt rendben. Az ifjú pár Pekingbe költözött, és amíg várták, hogy megkapják a szolgálati lakást, egy munkásszállón éltek. Semmiük sem volt, May pedig nem talált magának munkát, ezért Sunny másodállást vállalt, hogy meg tudjanak élni. Azonban a sok munka hamar kikezdte az egészségét, folyamatosan szédült és felpuffadt a hasa, ami miatt nagyon megijedt, mert emlékezett, hogy az apjának is hasonló tünetei voltak, mielőtt meghalt volna. Hogy javítsa az egészségét, Sunny reggelente sétálni ment munka előtt, és egy ilyen reggeli séta során talált meditáló embereket a parkban. Az egyikőjüket megszólította, és beszédbe legyedett vele. Kiderült, hogy a csoport a Falun Gong meditációs gyakorlatait végzi, Sunny pedig csatlakozott ehhez a, hát mondhatjuk, hogy vallási mozgalomhoz, és maga is elkezdett meditálni, amitől úgy érezte, hogy javul az egészsége. Mindez 1998-ban történt, ebben az időben pedig már megkezdődött a kínai kommunista párt harca a Falun Gong vallási mozgalom ellen. Betiltották a Falun Gong könyveket, és a kínai sajtóban egyre több Falun Gong ellenes cikk jelent meg. A Falun Gong követők pedig demonstrációkkal válaszoltak erre, követelték, hogy a róluk szóló negatív cikkeket korrigálják a szerkesztőségekben. A kínai kommunista párt eretnek mozgalomnak kiáltotta ki a Falun Gongot, és áruhás rendőröket állítottak rá a szervezetre, viszont most egy kicsit erről többet kell beszélnünk, mert ennek nekünk is jobban utána kellett járnunk, hogy mi is ez a Falun Gong.
Igen, és ez a Falun Gong az adás szempontjából is nagyon fontos, hiszen e köré épül az egész levél és az egész történet, de nincsen könnyű helyzetben egy európai, hogyha utána akar nézni annak, hogy mi is ez a Falun Gong, mert nagyon eltérő narratívákat lehet olvasni. És mi próbáltunk kutatni ez ügyben, és azt kell tudni az egész szervezetről, hogy a nyugati sajtó az nagyon pozitívnak próbálja beállítani az egészet, és nem is azt mondom, hogy pozitív, hanem inkább azt mondanám, hogy elhallgatja egy kicsit azokat a dolgokat, amik a Falun Gonggal kapcsolatosan kifogásolhatók. Lényegében, hát nekünk az jött le, hogy egy ilyen szektaszerű szervezetről van szó leginkább, viszont a másik oldalon ott van a kínai sajtó, aki meg mindent megcáfol, és a Falun Gonggal kapcsolatos ügyeket amennyire lehet próbálja eltusolni.
Szerintem először nézzük meg, hogy pontosan honnan is eredt ez a Falun Gong. A Falun Gongot szokták még Falun Kungnak és Falun Dafának is mondani. Ezt a vallási irányzatot 1992-ben egy Li Hongzi nevű ember indította el, és nagyon gyorsan, nagyon népszerűvé vált Kínában, ugyanis hamarosan már több millió ember gyakorolta ezt a Falun Gongot. Tulajdonképpen a tradicionális Qigong elemeit és légző gyakorlatokat tanított Li a követőinek, és emellé írt könyveket is, amiben hát ilyen buddhista tanításokból merített főleg.
De azért sok más is belekevert, tehát ott mindenféle ilyen démonok, meg szellemek, meg
ilyesmik vannak. Igen, kicsit ilyen mix. Egyébként rákerestem, és van magyarországi, nem is tudom, minek mondjam, tehát van magyarországi szervezete is, ahol bemutatják a gyakorlatokat, még ilyen videókat is feltettek, hogy hogyan kell végezni a gyakorlatokat. Tehát elsőre úgy tűnhet, hogy csak ilyen meditációs gyakorlat, vagy valamilyen, hát, Qigong.
Hát ez a lassú tánc.
Hát nem is tánc inkább, hanem inkább ilyen mozdulatok.
Igen, lassú mozdulatok.
De gyakorlatilag igazából emögött azért több van, csak ezt nem egyszerű felkutatni. Úgyhogy alaposan utána jártunk ennek, és mindenképpen azt szerettük volna, hogyha valami forrásokkal alátámasztott objektív írást látunk, és találtunk egy, hát mondhatjuk, hogy tanulmányt, dr. Heather Cavan, egy új-zélandi egyetemi oktatónak a kutatását, amiben megnézte a Falun Gong és a nyugati média kapcsolatát, és ez a hölgy Új-Zélandon él, és csatlakozott egy új-zélandi Falun Gong csoporthoz, hogy minél többet megtudjon a szervezetről, és elég érdekes benyomásai lettek. Tulajdonképpen reggel 6 órakor találkozott szinte minden nap ezzel a csoporttal, ahol elvégezték a meditációs gyakorlatokat, viszont sejtette, hogy ennél azért többről szól ez a mozgalom. A csoportban szinte csak kínaiakkal gyakorolt együtt, és nem igazán volt kommunikáció a tagok között, viszont egy-kettővel mégiscsak szóba tudott elegyedni, és tőlük megtudta, hogy ezek az emberek, akik a csoportban vannak, ők Kínából menekültek el, és hogy ott üldöztetéseket szenvedtek a falungong miatt. És az egyik tag később azt is elmondta neki, hogy a falungong az messze nem csak meditáció és ilyen lassú mozdulatoknak az egymás tanisága, hanem hozzátartozik elég erősen az aktivista szerepvállalás is, ami hát igazából lehet, hogy ez az oka annak, hogy Kínában tiltva van, vagy legalábbis ez is közrejátszik.
Igen, elég ellentmondásos sok helyen a falungong. Igazából, tehát a legalsó szintjén az emberek ezeket a lassú mozdulatokat végzik, de ahogy a Tündi mondja, a magasabb szinten mindenféle tanítás van. És ennek az egésznek a kitalálója, aki egyébként 1998-ban Amerikába költözött, és valószínűleg teljesen meggazdagodott ebből az egész irányzatból, és egy évvel később Kínában pedig betiltották a falungongot. Szóval ez az ember, aki alapította, ez gyakorlatilag egy ilyen guruként működik, könyveket írt arról, hogy ezt hogyan kell végezni. Viszont a nyugati sajtóban jellemzően, amikor a könyveiről van szó, sok esetben úgy fordítják le, hogy kevésbé hangsúlyozzák ki azoknak a, hát hogyan mondjam, a necces részeit, vagy ami nagyon érdekes tanítások, vagy nyugati szemmel kevésbé elfogadhatóak. Egyébként itt több minden felmerül az új-zélandi tanulmányban is, tehát több helyen rasszista és homofób tanításai vannak ennek a szervezetnek. És kívülről nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy ilyen piramis játékszerűen épül fel a szervezet, és a felső oldalról egy olyan tanítás jön, hogy amennyire lehet, próbálják meg nyugat irányába minél inkább áldozatnak beállítani magukat, hogy ezzel is egy pozitívabb képet alkossanak erről a szervezetről.
Amikor 99-ben betiltották ezt a mozgalmat Kínában, akkor a Falun Gong követők azt mondták, hogy ez azért van, mert már több mint 100 millióan követik a Falun Gongot, és a kommunista pártnak csak, hát idézőjelben csak 65 millió tagja van, és a párttagjai félnek a tömeg erejétől. Viszont Kavan, ez az új-zélandi egyetemi oktató, utána járt ennek, és azt találta, hogy ebben az időben valójában 2 és 10 millió közé volt tehető a Falun Gong követők száma Kínában. Tehát igazából a kommunista párt egy eretnek szektának kiáltotta ki a Falun Gongot, és azzal vádolta a szervezetet, hogy veszélyes a társadalomra, mert olyan dolgokat tanít, ami destruktív, például, hogy ne menjenek orvoshoz és kórházba a tagok, hogyha betegek, és hogy sok hívet öngyilkosságba kergetnek a tanítások, és volt is egy elég drámai eset, amikor két Falun Gong követő felgyújtotta magát ilyen tiltakozásul a szervezet betiltása ellen. Erre pedig a Falun Gong követők azt válaszolták, hogy ez egy ilyen provokáció volt a kommunista párt részéről, hogy igazából ezek az emberek nem is Falun Gong követők voltak. A Falun Gong követők pedig üldöztetésről és kínzásokról számoltak be, és számolnak be mind a mai napig a médiában. Számtalan beszámoló látott napvilágot, és ezek közül a nyugati sajtóban is több elterjedt, és ezek valószínűleg egyébként igazak, mert tényleg sokan számoltak be ilyesmiről, hogy börtönbe kerültek a vallási nézetük miatt. Tehát gyakorlatilag az a helyzet, hogy a kínai kommunista párt és egy kicsit átláthatatlan szekta áll egymással szemben, és nagyon nehéz kívülről, főleg ilyen nagyon kevés ismerettel, mint ami most nekünk van, objektíven látni a képet. Tehát azt elképzelhetőnek tartom, hogy tényleg vannak káros, vagy hát mondhatjuk, hogy destruktív tanítások ebben a szektában, másfelől viszont Kínában a vallásszabadság az gyakorlatilag nem létezik, és mint sok beszámolóból megtudjuk, bebörtönzik az embereket csak azért, mert másképpen gondolkodnak, vagy más vallásban hisznek, mint ami az elfogadható a kommunista párt számára. Tehát gyakorlatilag itt egy ilyen konfliktus áll fenn, és ennek nagy szerepe van a történetünk szempontjából. Tehát összességében erről a történetről azt kell elmondanunk, mert itt a Falun Gong és a kínai kommunista párt konfliktusáról, hogy elég nehéz megismernünk a teljes igazságot, hiszen nincsen egy objektív forrás, amire támaszkodhatunk. Nem állnak rendelkezésre ilyen írásos adatok, viszont nagyon sok Falun Gong követő beszámolóját ismerjük, amire viszont amire lehet támaszkodni, hiszen tömegével számoltak be különböző kínzásokról és bebörtönzésről az emberek, úgyhogy ennek érdemes lehet hitelt adni.
Eszembe jutott egyébként, hogy mi egyszer sétáltunk a Margit szigeten, és ott, ahol mentünk le, tehát ahol megyünk le a szigetre, ott volt egy ilyen kiállítás, ami ilyen Falun Gongról szólt. Most itt Tündi azt mondja, hogy az már nincs ott, de hogy minden esetre néhol össze lehet futni az utcán ezzel. Tehát ezt van, hogy valahol promózzák.
Hát nem is igen promózzásnak mondanám, hanem inkább ilyen plakátokat tettek ki arról, ami bemutatja azt, hogy Kínában milyen helyzetben van ez a mozgalom és a követőik. Tehát,
ilyen ismeretterjesztőszerű, nem?
Igen, és figyelemfelhívó arra, hogy embereket kínoznak tulajdonképpen a hitük miatt. De térjünk vissza a történethez.
Az eddigiek alapján már sejthetitek, hogy azzal, hogy Sun Yi csatlakozott a Falun Gonghoz, azzal az élete teljesen megváltozott. Egy idő után a munkahelyén is megtudták, hogy a szervezethez tartozik valamilyen formában, úgyhogy 2001 márciusában egy kollégája figyelmeztette, hogy a munkaadójukról azt tudta meg ez az ember, hogy a rendőrséggel felvette a kapcsolatot, és akár Sun Yit le is tartóztathatják, vagy valamilyen kényszermunkatáborba vihetik. Itt ugye 2001-ről beszélünk, tehát ez 2 évvel azután történt, miután a szervezetet már hivatalosan betiltották. Amikor megtudta a kollégáját, hogy veszélyben van, akkor elrejtőzött, és meg is úszta ezzel a letartóztatását. A rendőrség kiment hozzájuk, és átkutatta az otthonukat, de mivel nem volt otthon, emiatt megúszta az esetet. És a munkaadó küldött egy levelet Sun Yinak, amiben írásba adta, hogy többet nem fog előfordulni az, hogy feljelenti, vagy valami hasonló fog történni. Azonban nem mondott igazat, és 2 hónappal később ismét rendőrök jelentek meg ezúttal az irodában, ahol dolgozott Sun Yi, és elvitték, és 3 napig fogva tartották a férfit. Ebben a 3 napban azon dolgoztak, hogy meggyőzzék arról, hogy aláírjon egy papírt arról, hogy nem hisz a Falun Gongban, és megtagadja az ezzel kapcsolatos hitét, azonban Sun Yi ennek nem akart eleget tenni, és végül elengedték.
Az eset után Sun Yi munkanélküli lett, és mivel így nagyon sok ideje felszabadult, belevetette magát a Falun Gong hívek föld alatti munkájába. Ekkor nem ment már haza méhez, mert nem tartotta biztonságosnak, hanem csak a legszükségesebb holmiaival utazgatott, és 1-2 napnál tovább sehol nem töltött el több időt. Arra is gyanakodott, hogy lehallgatják a telefonját, ezért nem használta a saját telefonját, hogy a hívást kezdeményezett, hanem kölcsönkért idegenektől telefont, és csak akkor kapcsolta be a sajátját, hogyha éppen vonattal utazott valahova, és akkor küldött Maynek egy emojit, amivel tudatta a feleségével, hogy jól van. 2002. novemberében a rendőrség egy állami esemény ürügyén, egy nagyobb akció során sok Falun Gong aktivistát tartóztatott le, köztük Sun Yit is. Ekkor 1 hónapig tartották fogva a férfit, aki ez idő alatt nagyon sokat fogyott, és már nem volt képes a végén a saját lábán járni, és végül megengedték, hogy a felesége May hazavigye őt. Ekkor pedig világossá vált Sun Yi és May számára, hogy számukra nincs jövő Kínában, mert igazából Sun Yi sosincs biztonságban. Azt tervezték, hogy megszöknek Kínából. A terv szerint egy déli városba, Guangzhouba mennek, ahonnan átszöknek majd Hongkongba. Először Sun Yi utazott el, majd a terv szerint May követte volna, de nem sokkal azután, hogy Sun Yi megérkezett Guangzhouba, lebukott, amikor Falun Gong szórólapokat csempészett valahová, és letartóztatták. Ekkor pedig tárgyalás nélkül 2 évre a Guangzhou átnevelő és munkatáborba küldték.
mondjuk itt számomra a történetnek ez a része, tehát hogyha el akarod hagyni az országot, nekem egy kicsit furcsa, hogy még az utolsó pillanatban is pár falungong prospektust próbálok átcsempészni az egyik helyről a másikra, tehát hogyha az lenne a tervem, hogy elhagyom az országot, akkor fülem farkam, behúzom, és úgy próbálok valahogy lelépni.
Igen, de Sunny-nak nagyon fontos volt ez a falungong mozgalom, és ahogy a könyv alapján megismertem őt, ő egy olyan ember volt, akinek nagyon erős volt az igazságérzete, és a végsőkig kitartott amellett, amiben hisz. Tehát mindenképpen segíteni akarta a mozgalmat és az aktivistákat abban, hogy hát igazából informálja az embereket arról, hogy mi is ez a falunkong, mivel az állami médiából csak a negatívakat hallhatták az emberek, és kvázi egy ilyen föld alatti mozgalom pedig azon dolgozott, hogy bemutassák a másik oldalt is. Szóval Sunny egy átnevelő táborba került, ami igazából egy munkatábor volt, és a fogvatartottak főleg mészkőbányászattal foglalkoztak, emellett pedig az átnevelésre is nagy hangsúlyt fektettek a táborban, ugyanis el akarták érni, hogy azok, akiknek az ideológiájukat a párt ellenezte, hát rávegyék őket arra, hogy bevallják, hogy addig tévesen gondolkodtak, és írásba is adják azt, hogy elhagyják az eretnek gondolatokat és a vallási meggyőződésüket. Ezeket pedig kínzásokkal és ugye kényszermunkával kényszerítették ki az emberekből. Amikor Sunny megérkezett ebbe a börtönbe, éjség sztrájkolni kezdett, nem volt hajlandó elfogadni, hogy bebörtönözték, hiszen úgy érezte, hogy erre semmi oka nem volt a rendőrségnek, és az éjség sztrájk miatt nem fogták munkára, mert tartottak attól, hogy az ellenállása ráragad a többi rabra is, helyette egy kórházba küldték, hol kényszeretetni kezdték. Ekkor értesítették az édesanyját, hogy a fia kórházban van, és arra utasították, hogy látogassa meg Sunnyt, és győzze meg arról, hogy tagadja meg a vallási meggyőződéseit. Sunny édesanyja, aki már egy idős betegasszony volt, 18 órát utazott azért, hogy láthassa a fiát, és elborzadt, amikor látta, hogy Sunny milyen állapotban van. Ugyanis ugye ki volt kötözve az ágyhoz, és teljesen le volt soványodva, viszont a végtagjai fel voltak dagadva, és hát igazából csak árnyéka volt önmagának a férfi. Sunny tudta, hogy csak azért hívták oda az anyját, hogy megtörjék, ezért arra kérte őt, hogy menjen haza, és folytatta az éjségsztrájkot. Még végül a börtön úgy döntött, hogy inkább elengedik, mert nem akarnak felelősséget vállalni a haláláért, és így Sunny végül 42 nap éjségsztrájk után szabadult.
A szabadulása után Pekingbe ment vissza, ahol igyekezett minél inkább feltűnésmentesen élni. Egy barátja adott neki munkát, tehát szerzett így magának munkát, és tudott dolgozni, de továbbra is kapcsolatban állt a falungonggal, és hát a föld alatti szervezet részeként szervezkedett, ahol tudott. May, a felesége könyörgött neki, hogy hagyja abba az aktivista tevékenységet, de Sunny úgy érezte, hogy ki kell állnia a falungong mellett, mert ez neki egy fontos dolog volt. Egy nap egy aktivista megkereste Sunnyt, hogy segítsen neki meghekkelni a kínai állami tévécsatornákat. Korábban már volt hasonló akciója a falungongnak, akkor egy városi kábel tévé 8 csatornájának adását vágták el az aktivisták, és a saját propaganda adásukat illesztették be annak a helyére, mondjuk ezt műszakilag nem tudom, hogy hogyan, de ezt sikerült elérniük. Sunny vállalta az akciót, és 6 órát vonatozott azért, hogy egy másik városban fel tudja szedni ezeket az elektronikai eszközöket, amik egyébként a tengeren túlról érkeztek, és visszatért Pekingbe, és leadta ezeket a kütyüket az akcióhoz, és ezt az utat 6-szor is megjárta, azonban a 6. út során lecsaptak rá a rendőrök, és letartóztatták. Sunny történetében sokáig lehetne ecsetelni, hogy mikor, hol és mennyi időt töltött börtönben. 99 és 2008 között összesen 12 alkalommal volt letartóztatva, és ezek mind a falungong miatt történtek. párnapostól egészen a 10 hónapig terjedő szabadságvesztéseket szabták ki rá. Azonban valahányszor börtönbe került, akkor mindig éhség sztrájkolt, és ezzel tiltakozott a rabsága ellen. Ez amellett, hogy nagyon nehéz volt, hiszen egy idő után már bármit megevett volna, az egészségére is komoly romboló hatást gyakorolt, és az éhség sztrájkok miatt mindig lefogyva és betegen hagyta el ezeket a börtönöket. Fogvatartói pedig azért, hogy életben tartsák, ezért kényszeretetéssel kínozták, de sosem tudták megtörni.
2008. februárjában egy este Sunny azt mondta Maynek, hogy egy pár napra el kell mennie. May csalódott volt, mert ez azt jelentette, hogy a kínai új év hetében nem lesznek együtt. A lány családja nagyon dühös volt már Sunnyra, és azzal ostromolták Mayt, hogy váljon el a férfitől. Azonban May szerette Sunnyt, viszont a közös életüket nem, hiszen körülbelül sosem voltak biztonságban, és nem igazán tudtak önfeledten, gondoktól mentesen együtt lenni. Aznap este Sunny azzal búcsúzott Maytől, hogy két nap múlva látják egymást, de akkor még nem tudta, hogy milyen hosszú szenvedés vár rá. A férfi néhány aktivistával együtt egy titkos nyomdában találkozott. Ilyen titkos nyomdát többet is üzemeltetett a falunkon országszerte. Ezeken a helyeken nyomtatták ki a szórólapokat és a könyveket, és Sunny a társaival együtt épp egy autóba tette be a nyomtatványokat, amikor rajtuk ütött a rendőrség, és letartóztatták őket, és tárgyalás nélkül 2,5 év munkatáborra ítélték őket. Egy pekingi átnevelő táborba kerültek, ahol az egyik őr azt mondta nekik, hogy örüljenek, hogy itt vannak, és nem a Massangiában, mert ott elektromos gumibotokkal verik a rabokat, de ez nekik a pekingieknek tiltva van. Sunnynak nem volt pekingi lakcímkártyája, ezért tudta, hogy nem fogják itt tartani, hanem valahova máshova szállítják át, és sejtette, hogy ebbe a rettegett Massangia börtönbe kerül majd, ahol tudta, hogy itt mindig van üresedés, és az ottaniak, mint maga a börtön, fizet azért, hogy rabokat küldjenek hozzájuk máshonnan. Itt híresen, kegyetlen körülmények között éltek a rabok, és nagyon magas volt az öngyilkosságok száma. Már 2 hete volt a pekingi börtönben, amikor egy nap egy csapat megragadta Sunnyt és társait, és kitaszigálták őket az épület elé, ahol egy lefüggönyözött busz állt. Egymáshoz bilincselték a rabokat, és belőgték őket a buszba. A busz belsejében sötét volt, nem láttak ki, és őket sem láthatták kívülről. Sunny biztos volt benne, hogy a Massangia felé tartanak, és rettegett, hogy ezúttal nem éri túl a börtönt.
Sunny nem tévedett. Valóban a rettegett Massangia épülete előtt állt meg a busz. Az épület kívülről nem volt annyira csúnya, a környéken zöldmezők és gyümölcsösök voltak. Ahogy a rabok kiszálltak a buszból, körbevette őket a Shifang, amit már a Tündi korábban ecsetelt az adás első felében, ugye ezek voltak azok az őrök, akik gyakorlatilag rabok voltak, és ők felügyeltek a biztonságért. Az őrök ráparancsoltak az érkezőkre, hogy egy sorba guggoljanak le és várjanak. Hamarosan jött az utasítás, hogy álljanak fel, sorakozzanak, és lehajtott fejjel menjenek egy őr után. Tilos volt nézelődni. Az egyik új rab mégis felnézett egyszer, mire az egyik őr fejbe vágta a botjával, szóval elég szigorúan vették itt a dolgokat. Sunny nem mert sehová se nézni, csak lefelé. Bementek az épületbe, fel a 3. emeletre. Aznap este több mint 30 rab gyűlt össze Sunnyval együtt, és egy cellába zárták őket. A teremben vaságyak voltak, matrac és ágynemű nélkül. Sunny azt hitte, hogy mindenkinek lesz ágya, de ehelyett a Shifang lefoglalt magának 2 ágyat, amit összetolt. Tehát ugye ők az őrök voltak, ők külön ágyakon aluttak. A többieknek viszont 6 ágyat toltak össze, és ezeken kellett aludnia ennek a 30 embernek. Hát mondanunk sem kell, hogy csak úgy fértek el, hogy hol a valakinek a feje volt felfelé, a másiknak a lába. Most ezt nem tudom, hogy sikerült.
Szerintem nem. Szóval így oldalra feküdtek az ágyon, és kevesebb, mint így a heringek sorakoztak egymás mellett, és így aludtak. Egyébként, amikor készítettünk a Recski munkatáborról egy adást, ott is hát hasonló volt a helyzet, hogy ahol a pricsek voltak, ott nagyon sűrűn feküdtek egymás mellett a rabok, és gyakorlatilag nem tudtak megfordulni, úgyhogy ne keltsenek föl gyakorlatilag mindenkit. És itt ezen a helyen is ez volt a helyzet, hogy így oldalt fekve préselődve tudtak csak lefeküdni az ágyra, mert hogy mindenkinek ezen az összetolt ágyon kellett aludnia. Hajnalban korán keltették őket, még sötét volt. 5 percet kaptak, hogy használják a fürdőt, ami mocskos és büdös volt. Ennyi idő persze nem volt elég ennyi emberre, de ez nem hatotta meg az őröket, hanem kihajtottak mindenkit az udvarra, ahol ilyen reggeli testedzést végeztek, és körbe-körbe futtatták őket az udvaron. Akkor már egyenruhában voltak, aminek nem volt öve, úgyhogy Szani a két kezével fogta a nadrágját, hogy nehogy lecsúszson a derekáról, és akkor nem is tudhatta még, hogy ezután 2,5 évig nem fog többet a szabad levegőn tartózkodni, tehát hogy konkrétan az egy épületbe lesz bezárva. Ezután reggeli következett, ami leves volt és főzelék, amiben rohadt zöldségdarabok voltak. Az egyik rab állította, hogy felismeri a patkányürülék szagát, és biztos volt benne, hogy az ételükből is azt tettek. Reggeli után pedig megkezdődött a munka. Az új rabok azt kapták munkának, hogy ilyen papírdekorációkat kellett hajtogatniuk. Ugye, amit mondtunk, hogy Szállni korábban mindig éjségsztrájkkal tiltakozott ez ellen, hogy neki ne kelljen dolgoznia, de ezen a helyen ezt nem merte megkockáztatni. A rabok 15-20 órát dolgoztak, és havi 10 yuan, körülbelül $1,5 volt a fizetésük. Napi 6 alkalommal mehettek ki a mosdóba, és csak ekkor tudtak inni a csapból, miközben más rabok a helyiségben a dolgukat végezték. A csapvíz pedig koszos volt és büdös. Szani hamar rájött, hogy milyen az itteni munka, ugyanis a folyamatos hajtogatástól és élezéstől, ahogy hajtogatta ezeket a papír dekorációkat, kidörzsölődtek az ujjai és fájtak. Az egyik őr azt mondta nekik, hogy ezeket a dekorációkat Európába szállítják majd, és legyenek arra büszkék, hogy a munkájukkal hozzátehetnek valamit a dicsőséges kínai gazdaság növekedéséhez. Ebben a börtönben rengetegféle termék készült, amiket Európába és Amerikába exportáltak, többek között dekorációkat, olajszivattyúkat, szűrőket, fúrókat és gyerekruhákat is gyártottak a rabok. A munka körülmények borzalmasak voltak. Az a részleg, ahol a gyerekruhákat készítették, ezek ilyen kabátok és overálok voltak. Itt libatollakat használtak fel, ahol a teremben nyáron óriási volt a forróság, nem nyitották ki az ablakot, és nem kapcsoltak ventilátort sem. A rabokon pedig nem volt maszk, emiatt folyton belélegezték az apróbb tollakat. Télen pedig nem volt fűtés. A rabok keze megdermett a hidegtől, és így kellett tölteniük a tollakat a ruhákba. A napi kvóta 200 kabát és 100 nadrág volt, csak akkor kaptak enni, hogyha tudták hozni ezt az elvárást, és csak ez a részleg naponta több száz dollár hasznot hozott a börtönnek, miközben a dolgozók kvázi ingyen dolgoztak 15-20 órákat. Annak érdekében, hogy teljesíthessék a kvótákat, a rabok hajnali 3 körül keltek, és gyakran csak éjfél után feküdtek le aludni, és gyakorlatilag semmi más nem csináltak a munkán kívül, csak étkeztek, ugye ez sem volt egy hosszú idő, és használták a mosdót. Az egyik rab, hogy ne kelljen mosdóba mennie, inkább nem ivott egész nap. Ahol Szállni dolgozott, azon a részlegen a kvóta napi 160 darab dekoráció elkészítése volt, fejenként, amit hát elég nehéz volt hozni, úgyhogy voltak, akik egymás asztaláról lopták le a darabokat, hogy meglegyen a napi adagjuk. Csak akkor mehettek aludni, hogyha teljesítették ezt a kvótát. Szállni ujjai egy idő után már gennyesek és sebesek voltak, gyakran hajnali 2-ig dolgozott, mert ő hát igazából lassan tudott csak haladni ezzel, és hajnali 4-kor már fel kellett kelnie, hogy megkezdje az aznapi munkát.
Az egyik nap, amikor az étkezőben sorban állt, kinézett az ablakon, és meglátott egy csapatrabot, akik rongyokba voltak öltözve, a testük koszos és fekete volt, és egy zsákot tartottak, amikben emberi csontoknak és koponyáknak tűnő dolgok voltak. Szányi teljesen elborzadt. Egy rab azt mondta neki, hogy ők a 8-as egység, akik az úgynevezett szellemmunkát csinálják, de nem mondott erről többet Sanyinak. Sanyi megtudta, hogy az újonnan érkezők mindig a papírdekorációs részlegre kerülnek, de idővel, ahogy új rabok érkeznek a börtönbe, a korábbi raboknak új munkát és új cellát adnak. Megtudta azt is, hogy az újonnan érkezőket, ahogy Sanyiékat is, egy zsúfolt cellába zárják, ahol pár ágy van, ott szállásolnak el több tucat embert, és hát ez a, ennek a hírhet börtönnek az egyik fogása, hogy az újonnan érkezőket az első napokban ennyire zsúfolt helyen tartják, és nyilván ezzel is hatnak rájuk. Az egész napos munka az, hogy nagyon szegényes a táplálék, amit kapnak, és a mocsok, a bűz és az alvás hiánya az mind egyfajta, hát egy ilyen szellemítette Sanyit, aki szinte alig tudott magáról, és hát mint egy robot dolgozott, de az egészségügyi állapota az folyamatosan romlott közben.
Egy idő után új rabok érkeztek a munkatáborba, ezért Sanyi és társai hamarosan új helyekre kerültek. Azok, akik gyorsan tudtak dolgozni, jobb munkákat kaptak, például ilyen bizsukat tehettek össze, vagy egyéb dekorációkat készíthettek. Sanyi azonban lassan dolgozott, ezért őt a rettegett szellemmunkások csapatába osztották be, ugye őket látta korábban az ablakból. És hamarosan megtudta, hogy mivel is foglalkozik ez a részleg. Ők készítették a halloweeni dekorációkat, amiket nyugatra exportáltak. Hát a kínai embereknek egy nagy része nem ismeri ezt az ünnepet, mert Kínában nem igazán tartják. Tehát Sanyi sem tudott korábban a halloweenről, ezért is volt számára annyira meglepő, amikor látta, hogy sírköveket és ilyen koponyákat, meg egyéb ijesztő dolgokat készítenek Hungarocelből. Egy olyan részre került, ahol sírköveket készítettek, ki kellett faragniuk ezeket a darabokat, majd folyékony latexbe mártották, egy kádat megtöltöttek fekete festékkel, és ebbe mártották bele a sírköveket, majd miután megszáradt rajtuk a festék, egy kicsit le kellett csiszolniuk, hogy ilyen régebbinek tűnjön, tehát kvázi, mint a horrorfilmekben. A rabok ezért voltak annyira feketék és koszosak, mert tulajdonképpen mindenük tiszta festék volt. Gyakorlatilag voltak emberek, akik ezeket a sírköveket festették, hogy egész nap fekete festékes vízben álltak, és így kellett dolgozniuk. Egyébként az egyetlen, hát mondhatjuk, öröm az ürömben volt, hogy ez a részleg fürödhetett, míg más részlegeken nem volt fürdés. Nekik azonban engedélyezték a fürdést, viszont erre kb. Napi pár percet kaptak, és a víz jéghideg volt, de legalább ők le tudtak zuhanyozni. Abban az épületben, ahol ez a szellemcsapat dolgozott, ott kaptak szállást a női rabok is, akiknek a sorsa még nehezebb volt, mint a férfi raboké. 2008-ig nem is voltak elszeparálva a férfi raboktól, és hát a túlélők visszaemlékezéseiből szörnyű történeteket ismerhetünk meg. Az őrök kegyetlenül kínozták őket az úgynevezett átnevelések során. Mindenféle erőszakoskodást kellett elszenvedniük, és gyakoriak voltak a tömeges megerőszakolások is. Ezeket a nőket gyakran nem engedték ki a mosdóba, így például, amikor menstruáltak, akkor átlezott a ruhájuk, és mivel nem volt más egyenruhájuk, ezért ebben a ruhában kellett lenniük. Őket leginkább a varrodákban dolgoztatták, és az egyikük, aki ugye egy szabadult rab, ő elmondta, hogy többek között ők készítették a rendőrség számára az egyenruhákat. De volt olyan részleg is, ahol növényvédőszereket gyártottak, védőmaszkok nélkül, ezért a dolgozók tulajdonképpen belélegezték a mérgező anyagokat, mások pedig fogpiszkálókat csomagoltak, és kis tasakokba tették, és ez volt a munkájuk. Az az író, aki megírta a Sanyi történetét, és akinek a könyvéből dolgoztunk, megírta, hogy több volt rabbal is készített interjút, és az egyik női rab, aki ugye kiszabadult, elmesélte neki, hogy miután kiengedték, elhagyta Kínát és Amerikába emigrált, és már ott élt, amikor majd 10 évvel később egy november este sétált az utcán, és az egyik kirakatban meglátott pont ugyanolyan ilyen tollas madárdíszt, amit ők készítettek ebben a kényszermunkatáborban.
felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy a nyugati kereskedők olyan tárgyakat forgalmaznak, amiket ilyen kényszermunkatáborokban raknak össze. Ugye az adás elején is elmondtuk már, ezt nagyon nehezen lehet visszakövetni, és hát elég gyakran előfordul az, hogyha érdeklődnek egy-egy ilyen tárgy után, akkor vagy azt mondják, hogy nem kaphatnak semmilyen betekintést, vagy egyszerűen csak az történik, hogy a kényszermunkatábor nem, nyilván nem közvetlenül adja el nyugatra ezeket a tárgyakat, hanem van egy közvetítő cég, akin keresztül érkezik Nyugat-Európába és Amerikába mindenféle áru, és hogyha bármilyen kérdés felmerülne, akkor fogják és átnevezik ezt a céget, vagy azokat a tárgyakat átszervezik egy másik céghez, tehát gyakorlatilag lenyomozhatatlan az egész, és nem lehet rájönni az, hogy mi honnan érkezik. De hogyha bemegyünk a boltba, vagy egy plázába bementek, és nézitek egy-egy ilyen boltban, hogy mi mennyibe kerül, azért néha meglepődünk mi is, hogy hogy lehet, hogy pár száz forintért kapunk már bizonyos dekorációkat és ilyen tárgyakat, amit egyszerűen lehetetlenség felfogni, hogy vajon hogyan állítanak elő ilyen olcsón, miközben azt ugye még ide kellett szállítani, egy csomó ember dolgozott azon a tárgyon, van annak anyagdíja, és minden ezek mellett csak pár száz forint. Sajnos valószínűleg elég sok olyan tárgyat veszünk, amit nagyon rossz körülmények között, nem feltétlenül kényszermunkatáborba, de olyan helyen állítanak össze, vagy rakják össze, ahol borzasztóak a körülmények. És fizetségnek valószínűleg szinte semmit nem kapnak az emberek, akik ezeket összeállítják.
Hát igen, ez egyébként egy nagyon, nagyon rossz ebbe belegondolni. Amikor készültünk az adásra, akkor én is így nem tudom, nagyon rosszul éreztem magam amiatt, hogy volt, hogy már rendeltem többször ilyen kínai oldalakról egy-két dolgot, tényleg elképesztően olcsón. Meg hogy igazából az ember, vagy hát nem tudom, hogy ez a fogyasztói társadalmunknak a sajátossága, hogy olcsón akarunk vásárolni dolgokat, és sajnos ez oda vezet, hogy azok, akik előállítják ezeket a termékeket, gyakran, nem tudom, borzasztó körülmények között dolgoznak. Úgyhogy nekem például ez a felkészülés erre az adásra amúgy így nagyon így megérintett bennem valamit, és egyébként is szeretek odafigyelni arra, hogy ha lehet, akkor mondjuk magyar terméket válasszak, vagy kézműves dolgokat, amiben lehet, tehát most gondolok itt például mondjuk kiegészítőkre, vagy egy-két ruhára, de hogy így nem tudom, ezután szerintem jobban oda fogok még figyelni. És tényleg átgondolni jobban, hogy mire is van szükségünk. Csak hát nem tudom, mennyire lehet ezt teljesen kikerülni, mert gyakorlatilag tényleg szinte minden Kínában gyártódik, vagy készül. Úgyhogy szerintem teljesen az igazság, hogy a mai világban teljesen nem lehet kivédeni azt, hogy olyan terméket vásároljon valaki, ami Kínában készült, és akár ilyen rossz körülmények között. Egyébként ebben a könyvben, amit hát a leírásban megtaláljátok a forrást, most nem tudjuk kifejteni jobban, viszont mert nagyon hosszú lenne, viszont az írónő utána járt dolgoknak, meg ilyen fogyasztói magatartást vizsgáltak, hogy az ember mi alapján választ terméket. Tehát például, hogyha mondjuk valaki megtudja valamiről, egy termékről, hogy mondjuk kényszermunka révén állították elő, akkor természetesen azt mondja, hogy nem akarom megvenni. Viszont úgy működik az agyunk, hogyha meglátunk egy terméket, mondjuk nagyon kedvező áron, egyszerűen bekapcsolva mi olyasmi az agyunkban, amitől ilyen nagyon izgatottak leszünk és örülünk, és ilyen birtoklási vágy, hogy nekünk ez kell. És akkor szinte senki nem gondol bele abba, hogy oké, de miért ilyen olcsó ez a termék, vagy vajon hogyan gyártották. Tehát ez elég szomorú. És hát az igazság az, hogy a közelmúltban azért elég sok nagy márkáról, többek között ruhamárkákról derült ki, hogy mondjuk gyerekmunkát alkalmaztak a gyártás során, vagy pedig kényszermunkatáborból ered pár dolog. Persze nyilván ilyenkor a márka meg a PR csapat azt kommunikálja, erről ők nem tudtak, és akár még hihetünk is nekik egyébként, vagy hát szeretnénk hinni, de gyakorlatilag tényleg ezt szinte lehetetlen leellenőrizni, hogy hol készülnek ezek a nagyon olcsó kínai termékek.
Térjünk vissza viszont most Sanyi történetéhez, és beszéljünk egy kicsit a feleségéről, aki hát ugye elég nehéz napokat élt meg úgy, hogy a férje hosszú ideig be volt zárva, miközben Szányi börtönben volt, közben a felesége, ugye May egyedül volt otthon, és átkúzott a lakás, és talált falungong, hát ilyen hirdető lapokat, tehát amiket terjesztett a férje, és hát úgy döntött, hogy megsemmisíti, és ehhez kért is a bátyja segítségét. Azonban, amikor elkezdték égetni ezeket a papírokat, akkor szerencsétlenségükre arra járt éppen két rendőr, és hát látták, hogy van valami füst az egyik lakásban, úgyhogy bementek a lakásba, és lebuktak így. Bevitték mindkettőjüket, egy idő után a bátyját elengedték, azonban mélyt csak úgy voltak hajlandóak elengedni, hogy mond valamilyen nevet, akit ismer a falungong követők közül. Ő egy idős hölgyet tudott volna mondani, de ezt nem akart elmondani, úgyhogy bent tartották egész sokáig, és mindenféle módon próbálták rávenni, hogy elmondjon valamilyen nevet, úgyhogy végül elmondta ennek az idős nőnek a nevét, akiről hát sajnos nem tudjuk, hogy mi történt vele, viszont mélyt eléggé megrázta ez az ügy. Elengedték, és hazament a családjához, ahol a szülei azt követelték, hogy azonnal váljon el Szányitől, mivel hát ez a kapcsolat ez így eléggé káros a családjuk szempontjából is, hiszen a bátyját is akár börtönbe csukhatták volna, és hát ez nagyon veszélyes. Úgyhogy végül a szülei meggyőzték arról mélyt, hogy írjon egy levelet Szányinek, amiben felbontja a házasságukat, és mély meg is írta ezt a levelet, úgyhogy Szányi a börtönben kapta kézhez ezt a levelet a feleségétől, amiben felbontották a házasságukat.
2008 végén Szányi úgy döntött, hogy ír egy segítségkérő levelet, ami egy nagyon nehéz vállalásnak tűnt, ugyanis a cellájukban mindig égett a villany, és a rabokat az őrök és a sifang is figyelte. Viszont segítség volt, hogy Szányi ágya egy emeletes ágy felső részén volt, ami így jó lehetőség volt arra, hogy kicsit hát eltakarja magát, ahogy levelet ír. Mivel voltak ilyen politikai átnevelő foglalkozások, ahol kaptak munkafüzeteket, ezekből tépett ki lapokat a leveleihez, és az első éjszaka megfogalmazott egy levelet, végül ezt két éjszaka alatt tudta megírni. Ezután azonban már könnyebb volt, mert csak le kellett másolni a levelet, és 20 további levelet írt meg, amiket aztán mindig magánál tartott. Már csak azt kellett kitalálnia, hogy hogyan juttassa ki ezeket az üzeneteket a börtönből. Egy egész hónapot várt, mire eljött a lehetőség, ugyanis éppen a sírkő dekorációkat csomagolta, és mivel lassan dolgozott, a többiek már előtte teljesítették a kvótájukat, és befejezték a munkát, így Szányi egy rövid ideig egyedül maradt, ekkor pedig az egyik magánál tartott levelet be tudta csempészni a sírkő mellé a csomagolásba. Nagyon félt, hogy valaki meglátja, de nem történt semmi, és ezen felbuzdult, és beavatta tervébe két további rabtársát is, akikről tudta, hogy falunkon követők, és nekik is adott a levelekből, akik vállalták azt, hogy ők is csempésznek ki leveleket a börtönből, és még azt is vállalták, hogy lemásolják a leveleket. Ugye ezek a levelek angolul íródtak, amiket ők nem tudtak igazán elolvasni, mert nem beszéltek angolul, és nem is írtak angolul, viszont lemásolták a leveleket, és hát ez egy kis reményt adott a raboknak arra, hogy valaki majd megtalálja egyszer az üzenetüket, és küld segítséget.
Magából a börtönből nem próbáltak meg gyakran szökni a rabok, inkább jellemzően azzal próbálkoztak, hogy öngyilkosak lesznek, és így szabadítják meg magukat a fájdalmaktól. De azért néha mégiscsak előfordult szökés. Ezekben a napokban, amikor ezeket a leveleket írták, és azon dolgoztak, hogy mindig kicsempészenek leveleket a dekorációkkal együtt, történt egy szökés, amikor is egy rab kitört a börtönből, és kirohant a közeli kukoricaföldre, ahol megpróbált elbújni, azonban elkapták, megverték, és azzal büntették meg ezt az embert, hogy fellógatták a csuklójánál fogva, úgyhogy a lábujjai épp hogy csak érintették a földet, tehát ez egy elég fájdalmas módszerrel kínozták gyakorlatilag. Emiatt a szökési kísérlet miatt úgy döntöttek az őrök, hogy átkutatják az összes cellát, és megnövelik a szigort, és az egyik falungon követő ágyában megtalálták az egyik levelet, amit habár nem értették az őrök, mivel nem tudtak angolul, de elvitték a felettesükhöz. Napokig tartott, mire le tudták fordítani a levelet, és amikor ezt sikerült megtenniük, akkor nagyon megijedtek, és elővették azt az embert, akinél a levelet találták, és őt kezdték el ütlegelni, és megpróbálták szóra bírni, hogy kitől kapta a levelet, és ő mégis miről van szó. De Szányi barátja nem köpte be Szányit, úgyhogy egyelőre nem derült ki, hogy honnan is vannak a levelek.
Hónapokkal később Szányit és más elítélteket, akik vallási vagy politikai meggyőződésük miatt kerültek börtönbe, egy különleges fejelmi részlegre vitték őket. A börtönőrei ugyanis úgy találták, hogy a falungon követőket nem sikerült még kellőképpen átnevelniük. Ezekben az átnevelő táborokban az őrök fizetése attól is függött, hogy milyen sikerrel érik el azt, hogy a rabok aláírják, hogy megtagadják az addigi nézeteiket, és hűséget fogadnak a kommunista pártnak, úgyhogy nyilván itt az őröknek az volt az érdekük, hogy minél több embert térítsenek át a kommunista párthoz. Szányit és a falungon követő társait egy terembe terelték, ahol egy kérdőívet kellett megválaszolniuk. Ilyen kérdések voltak, hogy mi a falungong? A. egy szekta, B. egy tisztességes hit. A szabadulása után gyakorolja majd a falungongot? A. nem, B. igen. Hogyan írná le a kormány politikáját a falungonggal kapcsolatban? A. bölcs, B. elnyomó. Azok, akik rossz válaszokat adtak, azokat egyesével átvezették egy másik helységbe, ahonnan sikítások hangja hallatszódott. Egy idő után Szányira is rákerült a sor. A szobában egyetlen emeletes vaságykeret volt. Szányit hozzákötözték a felső ágykerethez a csuklóinál fogva, és előre kellett hajolnia körülbelül 90 fokos szögben. A derekára rátekertek egy ágynemű darabot, amit megrántottak lefelé, ezáltal Szányi háta egy természetellenes szögben hajlott meg. Alig kapott levegőt, és mindene fájt. Egy idő után pedig elveszített az eszméletét is. Amikor magához tért, a földön feküdt, és két őr masszírozta a végtagjait, de amikor látták, hogy felébredt, akkor ismét kikötözték, és újra csak megrántották lefelé a köré csavart ágyneműt, és ezzel kínozták. Habár Szányi többször is elveszítette az eszméletét, nem tört meg. Ezt látva pedig úgy döntöttek az őrök, hogy más módszerhez folyamodnak. Egy másik terembe vitték Szányit, ahol három emeletes ágy állt. Az egyikhez hozzákötözték úgy, hogy a lábai alig érintették a talajt, és a csuklóit kötözték ki az ágy tetejéhez, tehát kvázi így lógatták lefelé, úgyhogy nem ért le a lába. Az ágykeretet egy paplannal csavarták körbe, mert korábban volt, aki úgy próbált öngyilkos lenni ebben a pozícióban, hogy hozzácsapkodta a fejét a vaságykeretéhez, és ezt el akarták kerülni, úgyhogy ilyen prevenciót alkalmaztak.
Ebben a pozícióban Szányi nem tudott igazán aludni. Ha elbóbiskolt is, akkor is a bilincsek annyira fájdalmasan megfeszítették a csuklóját, hogy egyszerűen nem volt képes arra, hogy aludjon. A lábai a lógás miatt hatalmasra duzzadtak, és már nem fértek bele a cipőjébe sem. Napok teltek el így. Egy idő után az alvás hiány miatt Szányi halucinálni kezdett. Néha hisztérikus nevetésben tört ki, máskor pedig sírásban. A hetedik nap az őrök elollozták, hogy alhasson egy kicsit. Amikor azonban felébredt, akkor ismét rögtön fellógatták. Így teltek múltak a napok, néha más rabokat is fellógattak a szobában, ám ők rendszerint hamar megtörtek, és bizonygatták, hogy ezentúl megtagadják a hitüket, vagy a politikai gondolkodásukat, és aláírattak velük egy papírt, és kivitték őket, viszont Szányi ennél sokkal kitartóbb volt. Hónapokig volt fellógatva, éjszakánként 4 órára mindig eloldozták, hogy aludni tudjon egy kicsit, aztán pedig újra fellógatták. Ezekben a hónapokban az alsó lábszárai annyira feldagadtak, hogy konkrétan vastagabbak lettek, mint a combjai, és vér és geny folyt belőlük. Egy alkalommal megvizsgált őt egy orvos, aki azt mondta az őröknek, hogy Sanyi vérnyomása nagyon magas, és a szíve sincsen rendben, és hát ez az őröket annyira nem érintette meg, tovább kínozták Sanyit.
2009 végén Sanyi nővérét, Jinget, telefonon kereste egy idegen, aki azt mondta neki, hogy a bátyja nagyon rossz állapotban van a börtönben, és hogyha így megy tovább, akkor meg fog halni. Ez az idegen egy szabadult rab volt, akinek Sanyi még korábban adta meg a családja elérhetőségét, mert tudta, hogy ez az élető hamarabb fog szabadulni, és megkérte őt, hogy amikor majd szabad lesz, akkor értesítse a családját arról, hogy hogy van. Ying nagyon kétségbe esett, és elutazott a Masanjiába, hogy meggyőződjön arról, hogy Sanyi él. A börtönben nem engedték meg neki, hogy meglátogassa a bátyját, arra hivatkoztak, hogy Sanyi rossz magatartása miatt nem fogadhat látogatókat. Ying azonban nem hagyta magát lerázni, és követelte, hogy bizonyítsák be, hogy Sanyi életben van. Ekkor egy őr készített egy fotót a férfiról, amin csak az arca és az egyik karja látszódik, ami éppen természetellenes szögben volt kicsavarva, és amikor ezt látta, Ying teljesen összeomlott, mert látta, hogy mennyire szenved a bátyja, és hogy ilyen beesett az arca. Ying felkeresett egy ügyvédet, aki egy keresztény ügyvéd volt, és neki már volt korábban összetűzése a kommunista párttal, ugyanis egy alkalommal, amikor ez az ügyvéd egy titkos templomban részt vette egy istentiszteleten, akkor a rendőrség rajta ütött a közösségen, és a teremben lévőket nyilvántartásba vették és letartóztatták. És habár az ügyvédet később elengedték, a vallását nem tudta többet gyakorolni, és emiatt empátiát érzett a Falun Gong követők iránt, mert tudta, hogy milyen érzés az, amikor nem tudják hát gyakorolni a hitüket. Ying Sanyi nővére elmondta ennek az ügyvédnek, hogy több alkalommal is megpróbálta már meglátogatni a bátyját, de mindig megtagadták eddig tőle azt, hogy láthassák. Az ügyvéd azt mondta, hogy ha elég nyomást helyeznek a munkatáborra, akkor elérhetik azt, hogy szabadon engedjék Sanyit. Ugyanis Kínában törvény tiltja a kínzásokat, és a munkaidő sem lehet ennyire sok, mint amennyit a Masanjiában dolgoznak a rabok. És ez az ügyvéd arra épített, hogy ha nagy visszhangot kapna az ügy, akkor annak lennének következményei a Masanjia munkatáborra nézve, ugyanis a kommunista pártra az volt jellemző, hogyha kiderül valamilyen kellemetlen dolog, például mondjuk akár az, hogy egy börtönben törvényellenes dolgokat tesznek a rabokkal, akkor a párt annak érdekében, hogy ne az ő neve legyen, tehát ne az ő nevén essen csorba, látványosan megbünteti vagy elítéli azokat, akikről kiderült, hogy valamit rosszul csináltak.
Az adás elején szó volt arról, hogy Sanyit kényszeretetéssel kínozták, és ez azokban a hónapokban történt, amikor a Masanjia falai között raboskodott. Az őt megvizsgáló orvos azt mondta az őröknek, hogy a szájpecket vegyék ki gyakrabban, különben Sanyi állkapcsa akár el is törhet, de ennek ellenére gyakran több mint egy napig kifeszített szájjal lógott az ágykeretről a férfi. A kényszeretetéshez ugye egy csövet használtak, ami volt, hogy egy hónapig nem cserélték ki, és addig mindvégig így a gyomorba volt belógatva, és amikor kihúzták ezt a csövet, akkor teljesen fekete volt. Sanyit kórházba szállították, mert azt sejtették, hogy hamarosan meg fog halni, és nem akarták vállalni a felelősséget a haláláért. Ugye egyébként erről a recski tábor kapcsán is beszéltünk, hogy az ehhez hasonló táborok esetében gyakran próbálják azt kerülni annak a látszatát, hogy a tábor miatt halna meg valaki, úgyhogy Sanyi esetében is inkább elszállították, mint hogy azt lehessen elmondani utólag, hogy esetleg a táborban halt volna meg az illető. Sanyi csontsoványra fogyott, a ruhája mocskos volt, alvat vér és megszáradt vér égtelenkedett rajta, amikor bemutatták az orvosnak, aki azt mondta a kórházban, hogy Sanyi szervei feladják a működést, hogyha visszaviszik a börtönbe, és valószínűleg meg fog halni. Ennek ellenére a vizsgálat után visszavitték a börtönbe, hozzáláncolták egy ágyhoz, azonban ezúttal nem fellógatták, hanem feküdt, és így volt hozzákötve az ágyhoz, és pár naponta adtak neki ételt. Szányi állapota ekkor már siralmasan rossz volt, azonban Szányi kitartott amellett, hogy mindvégig kitart a Falun Gong mellett, és nem fogja megtagadni a hitét, úgyhogy sosem fog aláírni semmilyen papírt. Ez a gondolat erőt adott neki, és elhatározta, hogy már pedig élve ki fog jutni ebből a börtönből.
A nővére és az ügyvéde eközben minden szálat megmozgattak érte. Az egyik nap a nővére bement a börtönbe, hogy beszéljen Szányival. Először nem akarták ezt megengedni neki, de látva, hogy jogi útra terelődött már az ügy, tehát ugye itt az ügyvéd is aktívan hát megfenyegette gyakorlatilag a börtönvezetőit azzal, hogy pereskedés fog jönni, meg hogy lesznek következményei annak, hogy Szányival hogyan bánnak. Ezért végül előhozták Szányit, és a férfi 2 év elteltével ekkor találkozhatott először egy családtagjával. Ezt a látogatást több követte, ugyanis a börtönvezetése tartott attól, hogy eszkalálódhat az ügy. Az ügyvéd tájékoztatta őket arról, hogy kinél milyen panasz nyújtott be ellenük, és amikor megtudták azt a börtönben, hogy Szányi meg tudja nevezni azt, hogy milyen őrök kínozták, mert emlékszik az hát ilyen azonosító számukra, akkor úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg a hamarosan lejáró büntetését, hanem el fogják engedni. Ekkor újra napi 3-szor adtak Szányinak enni, hogy megerősödjön és visszaszedjen valamennyit, mert ugye rengeteget fogyott, és arra utasították, hogy sétálgasson, hogy erőre kapjon. A férfi lábai és hát végig is a karjai is gyakorlatilag teljesen eldeformálódtak, és nagyon fájt, ahogy mozgott, de valamennyire mégis megerősödött így az utolsó napokban. Egyébként nem tudta, hogy el fogják engedni, tehát az utolsó éjszakája ugyanúgy telt, mint bármelyik másik, hogy az egyik karja hozzá volt bilincselve az ágyhoz, és úgy aludt el, és csak akkor tudta meg, hogy szabad, amikor másnap az egyik őr hozott neki egy szürke nadrágot és egy fehér pólót, és ekkor tudta meg, hogy elmehet. Visszakapta a szemüvegét is, így végre újra tisztán láthatott, és amire már annyira nagyon vágyott, végre kiléphetett a börtön kapuin.
Első dolga az volt, hogy visszament Pekingbe, ahol először egy barátjánál lakott, majd felhívta May-t, a volt feleségét. A nő még mindig a pekingi otthonukban lakott, Szányi pedig hazaköltözött hozzá, habár ugye hivatalosan korábban már elváltak. May mindig is szerette a férfit, és Szányi is szerette a feleségét, úgyhogy együtt maradtak, de a félelem, hogy követik vagy lehallgatják őket, az továbbra is megmaradt, és rettegésben éltek. Kínában az internetet ugye erősen cenzúrázzák, és sok nyugati oldal nem érhető el, de ezt ki lehet játszani valamilyen szinten, és hogyha valamilyen VPN kapcsolattal hozzá lehet férni a nyugati tartalmakhoz is, és Szányi ezen a rendszeren keresztül gyakran olvasott nyugati híroldalakat. 2012. decemberében is éppen ilyen oldalakat olvasott, amikor meglátott egy érdekes címet. Egy kínai SOS levelet találtak Oregonban, az Egyesült Államokban. Először nem is jutott eszébe, hogy ez az ő levele lehetett, rákattintott a címre, és meglátta a képen azt a levelet, amit ő írt a saját kezével, és amit ezek szerint sikeresen ki tudott csempészni a halloweeni dekorációkkal együtt. Megmutatta a cikket és a levél fotóját May-nek, a feleségének, aki nem értett ugyan angolul, de Szányi elmondta neki, hogy ezt a levelet ő írta a börtönben. May-nek az volt az első dolga, hogy nagyon megijedt, hiszen attól tartott, hogy ezáltal újra elkezdődik valami kutatás a férfi után, és a hatóságok elkezdenek kutatni azzal kapcsolatban, hogy mégis kiírhatta ezeket a leveleket. Szányi pedig tovább kutakodott a neten, és azt látta, hogy nagyon sok helyen lehozták ezt a cikket, vagy valamilyen más formában, és egész nagy utat bejárt a sajtóban ennek a segélykérő levélnek a története.
A nemzetközi sajtó figyelme ekkor Kínára irányult, és a nyomás hatására a kínai állam 2013-ban bejelentette, hogy eltörlik a munka általi átnevelést. Az emberjogi aktivisták abban bíztak, hogy ennek hatására az igazságügyi szolgáltatás javul Kínában, például tárgyalás nélkül már nem küldhetnek senkit se börtönbe. Ebben az évben került hatalomra Xi Jinping elnök is, akitől nagy reformokat vártak az emberek, többek között a munkatáborok bezárását, viszont sajnos idővel világossá vált, hogy ezek a munkatáborok tovább üzemelnek, csak immáron nem átnevelő tábor címe, hanem drog detoxikáló center néven. Elvileg ezeken a helyeken már kisebb hangsúlyt kapott az átnevelés, mert a cél az elvileg a drogról való leszoktatás volt, de szájra kaptak olyan hírek, miszerint olyan emberek is kerültek ilyen helyekre, akik nem éltek kábítószerrel, és a kényszermunka pedig továbbra is megmaradt. Sanyi kapcsolatba került a CNN-nel és a New York Times-szal is, és interjút adott nekik, a CNN interjút be is linkeljük a leírásba, és ekkor támadt az az ötlete, hogy írjon egy levelet annak, aki megtalálta az üzenetét, vagyis Julie-nak, úgyhogy írt neki egy levelet, amiben megköszönte azt, hogy a nyilvánossághoz fordult a segítségkéréssel, és ebben a levélben megadta neki az e-mail címét is, hogyha esetleg Julie kapcsolatba akarna vele lépni. Ezt a levelet pedig átadta az újságíróknak, és megkérte őket, hogy juttassák el Julie-nak. 2015-ben pedig egy kínai-kanadai filmrendezővel kezdett együtt működni, és kitalálták, hogy készítenek egy filmet, ami bemutatja Sanyi történetét. Ebben a filmben elmesélte, hogy minden keresztül a börtönben, és másokat is megszólaltatnak, olyan embereket, akik tanúsíthatják, hogy amit mond az igaz, mert látták Sanyit, miközben átélte ezeket a szörnyűségeket, és emellett Sanyi maga is filmezett, tehát mindig nála volt a telefonja, és hogyha ment valahová, vagy támadt valamilyen gondolata, akkor azt videóra vette, és ezeket is bevágták a filmbe. És ez a film egyébként elérhető, fent van az interneten. Az a címe, hogy Letter from Masanjia, vagyis egy levél Masanjiából, és ezt mi is megnéztük, amikor készültünk az adásra, és nektek is ajánljuk, hogyha jobban meg szeretnétek ismerni ezt a férfit. Egy számomra nagyon szimpatikus ember, egy ilyen alacsonyabb, törékeny, testalkatú, szemüveges kínai férfi, aki hát megdöbbentően alázatos és szelíd, legalábbis nekem nagyon ez volt a benyomásom Sanyiról.
May és Sanyi újra összeházasodtak, eldöntötték, hogy elköltöznek Kínából. 2016-ban először az Egyesült Államokba akartak kijutni turista vízummal első körben, de ezt visszautasították, amikor látták, hogy Sanyi munkanélküli, nincs gyereke és büntetett előéletű, mármint a kínai hatóságok utasították ezt el, tehát meg volt a kockázata annak, hogy nem fog visszatérni Kínába ezzel a turista vízummal, hanem kimarad. Utána próbálkoztak Kanadával is, de szintén sikertelenül, és amikor az ország elhagyására készültek, akkor kapott May egy hírt a családjától, miszerint az apja súlyos beteg, és ezért May végül úgy döntött, hogy hazautazik a szüleihez, és segít nekik ott ápolni az időseket. Úgyhogy sajnos az ő történetük itt ismét ketté vált. Sanyi továbbra is tartotta a kapcsolatot a Falun Gong aktivistákkal. Egy alkalommal, amikor velük találkozott, letartóztatták a társaságot, Sanyitól pedig elvették a telefonját. Pár nappal később elengedték, de a telefont nem kapta vissza, és rettegett, hogy fel tudják oldani a telefonját, mondjuk valószínűleg ezt a hatóság meg tudja tenni, és ezáltal hozzáférnek majd azokhoz az információkhoz, amik alapján ismét elítélhetik őt. Úgyhogy Sanyi úgy ítélte meg, hogy tovább nem biztonságos neki maradni Kínában, és foglalt egy repjegyet a következő napokra Indonéziába, és el is utazott.
Sanyi Jakartába ment, ahol beadott egy menedékkérelmet, és egy nagyon kicsi lakást tudott csak bérelni, amíg várt ugye erre a kérelem elbírálásra. Ez a környék, ahol bérelte ezt a lakást, nagyon zsúfolt és szegény és lepukkant volt. Sanyit pedig meglepte, hogy mennyire szegény és rossz körülmények között élnek itt az emberek. Voltak ismerősei, akik szintén ilyen menekült státusszal voltak kint. Az egyik ott élő barátja figyelmeztette arra, hogy nagyon sok menedékkérő ragad Jakartában, ugyanis a többség tovább akart utazni innen, és ehhez szükségük volt egy engedélyre. De gyakorlatilag a menedékkérők egy engedélyre vártak arra, hogy ők megkapjanak valamilyen státuszt, amivel aztán tovább utazhatnak. Viszont amíg ezt nem kapták meg, addig Jakartában ragadtak, és egy törvény alapján azok, akik bevándorlók, vagy hát illegális bevándorlók, vagy menedékkérők voltak, azok nem vállalhattak munkát, úgyhogy Sunnynak gyakorlatilag bevétel nélkül kellett megélnie nagyon kevés pénzből. Egy jó dolog viszont történt vele Jakartában, ugyanis Julie, akihez eljutott Sunny üzenete, úgy döntött, hogy meglátogatja a férfit, felvették a kapcsolatot, és elutazott meglátogatni Sunnyt. Ezt a találkozást pedig a kamerák is rögzítették, mert a filmes stáb követte Sunnyt Jakartába, és itt is készítettek felvételeket a filmhez. És amikor találkoztak, az egy nagyon megható pillanat volt. Mindketten hát ilyen nagyon el voltak érzékenyülve. Ugye Julie igazából nem tudott korábban semmit Sunnyról. Sunny pedig mérhetetlenül nagy hálát érzett Julie felé. Mi ugye láttuk ezt a filmet, és ez tényleg egy olyan rész, ahol az ember elsírja magát körülbelül, mert annyira, nem tudom, elképesztő, hogy két teljesen különböző sorsú ember találkozik. Úgyhogy Sunny személyesen is el tudta mondani Julie-nak, hogy mennyire hálás neki. Aztán természetesen Julie elutazott, tehát nem maradt itt Jakartában. Viszont sajnos nem sokkal azután, hogy találkoztak, Sunny egészsége romlani kezdett, és 2017. októberében meghalt. A hamvait pedig Kínában, a szülővárosában temették el.
Ez volt tehát Sunny története, ami sajnálatos módon nem happy enddel végződik, de le tudunk vonni tanulságokat a történetből, mégpedig azt, hogy becsüljük meg, amink van, és mindig úgy menjünk a boltba, amikor látjuk ezeket az olcsó műtyűröket, hogy lehet, hogy a világ másik felén valaki egy kényszermunkatáborban dolgozik azért, hogy mi ezeket az apróságokat ilyen olcsón megvessük. És Sunny története azzal, hogy napvilágot látott, és hogy bejárta a sajtót, azzal megismertette velünk ezt a hihetetlen történetet, és elgondolkodásra késztett mindannyiunkat.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Reméljük, hogy ha bár tényleg egy elég szomorú téma volt ez, de hogy tetszett nektek az adás, és belinkeljük a forrásokat, hogyha többet szeretnétek megtudni erről a történetről, akkor javasoljuk, hogy olvassátok el a könyvet, mert abban sokkal több kutatás és háttérinformáció található. Mi pedig búcsúzunk most tőletek, találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra!
Sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.